Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, pihenő nap a túlon, úgyhogy itt is egy podcast. Dina Marcival, aki megjárta az osztrák kört, ciao Marci.
Sziasztok!
És Lantos úrral, akit bár kedvelek, de örülök, hogy nem kell ma szorosan mellette ülnöm 5 órát.
Az érzés kölcsönös.
Bíztam benne. Marci, osztrák körön versenyeztél, mindjárt beszélünk róla. Amúgy mennyi túrt láttál előtte, alatta, utána, esténként?
Hát igazából úgy voltak a befutók, hogy én a transfereken általában néztem a túrt. Tehát a két sprint szakasznak a végét mind a kettőnek láttam, a tegnapit is láttam igazából elég sokat, tehát hogy azért így próbáltam követni.
Lantos úrtól nem azt kérdezem, hogy mennyit látott, mert azt tudom, ami ki nem ment enni egyébként szemem a monitoron volt, viszont Lanti, neked mi a legnagyobb sztori, így elsőként? Kevendist hagyjuk, mert az előző podcastben kibeszéltük, de azért az elég durva, hogy nyert az Arkea, nyert a Total, nyert a Vanti, ugye Bini gyakorlatilag ott tartunk, hogy olyan előnnyel rendelkezik, hogyha elmegy Nizzáig, akkor zöld trikó, szóval neked mi a sztori, aminek így örülsz?
Szerintem Bini, amúgy nyilván mondhatnám, hogy mennyire szoros az összetett, mert szerintem amúgy nagyon szoros, de Bini, tehát én tudtam róla, hogy jó sprinter, de nyilván előre nem tudtuk azt, hogy Philipsen nem lesz ennyire jó formában, nem lesz annyira jó formában, mint amit láttunk tőle, meg az, hogy Pedersen ilyen hamar ki fog hullani, de akkor is én azt mondom, hogy az, hogy Girmay ilyen röviddel az első nagy sikere után ezen a szinten vagy nyer kettőt, és úgy néz ki, hogyha nem esik el, akkor zöld. Szerintem ez óriási szenzáció. És nem csak azért, tehát nyilván az egy plusz szenzáció, hogy egy színesbőrű versenyző, akiből ugye nincs nagyon sok a mezőnyben, de önmagában az, hogy egy fiatal, pár éve berobbant versenyző már most eljutott erre a szintre, szerintem ez tök nagy sztori.
Arci, beszélnünk kell, és ez most szomorú lesz, vagy szomorú pár perc André Drégéről, mert ugye te ott voltál az osztrák körön, hivatalosan 9. lettél, de hát ennél is fontosabb, hogy mi történt szegénnyel. Beszéltünk vasárnap reggel is, meg szombat este is, tehát csomó mindent mondtál nekem, én direkt nem mondtam el mindent adásban, mert nem tudtam, hogy mi tartozik a nézőkre, meg milyen privát info. Szóval te mit tudsz, az egyik legdurvább szerintem, amit mondtál, hogy az ATT-s orvos ért oda először újraéleszteni őt, erre jól emlékszem?
Igen. És az a baj, hogy ő ért oda először, mert ez igazából itt tegnap derült ki számomra, hogy szerencsétlen, nyilván már nem élt, de egy ilyen 20 kötőjel 40 percet feküdt ott, mire megtalálták.
Tényleg?
És ebben a legdurvább az, hogy a komplett mezőny elment mellette. Mert hogy ő elmenésbe volt, és az elmenésből esett el. És de én is elmentem mellette.
De láttad?
Nem, de fogalmam sincs, hogy hol. Tehát nyilván, figyelj, ott állítólag ez a Glossgolocknerről lefelé volt, de úgy, hogy fölmásztunk az első csúcsra, és akkor volt egy pár kilométer lejtő, és utána fölmásztunk még a második csúcsra, és ez ott az első lejtőben volt, abba a pár kilométer lejtmenetbe. De nem tudom, hogy hol, de érted, ott is 100-zal mentünk lefele körülbelül csomó helyen, tehát hogy nem tudsz nézelődni, de számomra ez elképesztő szörnyű, hogy tényleg elment mellette az egész mezőny, érted, akik leszakadtak még az mert úgy volt, hogy ő leszakadta az elmenés legelejéről, meg nem tudom hány emberről, és gyakorlatilag valahol az elmenés és a mezőny között volt. De érted, elment, róla leszakadók elmentek, elment a mezőny, elmentek a leszakadók, és a mi dokink vette észre valahogy.
Kocsiból?
Hát szerintem igen, tehát azt nem tudom pontosan, de hát frissített fönt a doki, tehát újságpapírt adott föl a tetején, civil ruhában volt, úgyhogy gondolom kocsival ment föl, igen.
Hát és, én erre nem tudok mit mondani, annyira durva.
Igazából most ez így nem osz, nem szoroz, mert állítólag azonnal meghalt. Tehát, hogy azt mondták, hogy kapott egy defektet, tehát valószínűleg azért leugrott a gumi a felnyiről, és az út szélén valami sziklának csapódott neki, és valószínűleg azonnal meghalt. A Jaka Primozics látta a Hrinkovból, és állítólag szólt is ott valakinek, nem tudom, hogy kinek, hogy a szervezőknek, vagy valami, az a baj, hogy én ezt nem tudom pontosan, tehát hogy én most akikkel beszélgettem, például a Ravadzival beszéltem, ő a Jakának a csapattársa, és ő mondta, hogy a rendőrséggel kommunikált, tehát a rendőrséggel nyilván verseny közben nem tud kommunikálni, tehát valószínűleg a szervezőkkel, vagy valakivel, de de akkor is ez számomra ilyen szörnyű, hogy tényleg ott feküdt ilyen 20-30-40 percet, ezt nem tudom értelmezni.
Tehát akkor
Edzőt,
lejtőd?
bocsi, csak egy kérdés, mert ilyenkor szokott ugye előkerülni az, hogy mindenki mondja, hogy hú, akkor most valamit azonnal változtatni kell, hogy akkor most tud, ilyenkor egy ilyen csípőből reagálni kell, hogy a közvéleményt megnyugtassák, stb. Stb. De ezek azok a szituk, amikkel együtt kell élni, hogy ez egy ilyen sport?
Hát nem tudom, mert szerintem nem, tehát hogy most érted, kapsz egy defektet, nem kellene leugorjon a gumi, szerintem. Tehát, hogy ez egy ilyen szörnyű része, hogy érted, ugyanazzal a gumival megyek egyébként, mint ő. Tehát pont ugyanazzal. Azt nem tudom, hogy a Black Inch kerék, amivel ő ment, az hook lesz, vagy tube lesz ready. Tehát, hogy ez a kérdés igazából. De amennyire én tudom, tube lesz ready, és nem hook lesz. Mert ugye a hook lesz-el voltak a problémák, az ugye attól azon ugye lerobban a gumi, kész, eldobja, ennyi. De hát a tubeless ready kerékről elvileg nem kellene, hogy így ledobja, de az is, tehát hogyha kapsz 80 kötőjel 100 km per óra között egy defektet, egy gyors defektet, akkor lehet, hogy tök mindegy, mivel mész, nem tudod megfogni. Úgyhogy ez valószínűleg egy ilyen, hát egy baleset, tehát ez egy baleset volt pont. Ez nem egy olyan, hogy valaki hibázott, valaki átesett a másik kerekén, vagy ilyenek, ez megtörtént, kész, ennyi. De hát ez így szörnyű, na. Tehát ilyennek szerintem nem szabadna történnie.
És mennyire volt, bár ez hülye kérdés lesz, ilyen abszurd, picit furcsa, nagyon szomorú a vasárnap, mert ugye kijött a hír, hogy állítólag a szülei beszélnek, a szervezők tartottak valami megemlékezést, meg egy picit gurultatok is.
Igen, Kufsteinből rajtoltunk. Ott volt egy ilyen hát prezentáció, igazából nyilván felálltunk a színpadra, aláírtunk, tehát alá kell írni az ilyen neutralizált szakaszoknál is. Ott gurultunk körülbelül 1 kilométert ott a városba, aztán felültünk a buszokra, és átmentünk a második hegyi hajrához, ahonnan áttekertünk 11 kilométert, azt hiszem a harmadik hegyi hajrához, és ott már ott voltak a szülei, tehát, hogy ők reggel felszálltak egy gépre Norvégiába, és Münchenbe leszálltak, és hát azt hiszem, hogy a zsűri autóba voltak, mentek a mezőny előtt, a kúpos versenyzők mentek a mezőny elején, mögöttük a J-kósok. Ugye a Jake, nem tudom, mennyire tudjátok, de aláírt szerződése volt a Jake-ba. Tehát ez amúgy szörnyű, tehát hogy pont az nap, amikor meghalt, a lassú rajtban láttam, ahogy oda gurul hozzá Luke Plepp, és gratulál neki, és beszélgetnek, és nem tudom, tehát... Ja. Szóval amúgy ez így nem volt egy jó nap. Utána még tehát beszédet mondott a kúpos sportigazgató, nyilván a szervező, és akkor mondott pár szót az édesapja is. Úgyhogy hát igen, ezek nehéz pillanatok voltak szerintem.
És nyilván másodlagos, de egyébként top 10-es lettél egy olyan mezőnyben, ahol voltak Ineosok, Alpecinek, UAE-k, J-kók. Ez amúgy most csak, hogy kicsit így felvigyük a vidámsági szintet, bár nem könnyű. Ez jó, nem?
Jó, igen, abszolút. Tehát, hogy ezt így aláírtam volna, aláírtam volna egyébként, amikor így láttam a rajtlistát. Nyilván ez, tehát, hogy mondtad, ez így gyakorlatilag bejárnék, hogy az egészet. Tehát, hogy ennek most jelen pillanatban amúgy nem is tudok örülni, mert most sokkal fontosabb dolgok vannak az életben, mint az, hogy top 10-es lettem. Úgyhogy igen, végül is amúgy ez egy jó eredmény. Tehát ennek van értéke is, úgymond.
Jó, oké. Beszéljünk a túrról, mert mégiscsak azért jöttünk össze, pihenő nap van, de hát nem tudom, durva, nagyon. Hogy mennyit beszéltünk róla egyébként tavasszal Dregére, a szegény, tehát hogy tök jól ment?
Igen. Hát azt hiszem, hogy ugye nyert a két Rodoszt, nyert utána az Árdesen és szakaszt, utána nyert a Loáron is, úgyhogy igazából Nagyon-nagyon jó versenyző volt, ugye nagyon fiatal, úgyhogy abszolút előtte volt még a jövő, de ha jól tudom, megy be hozzátok Lengyel Tomi egyik nap, nem? Lehet, hogy ő tud sokkal többet mondani a részletekről, már mondjuk beszélt a kúpos sportigazgatóval, vagy nem tudom.
Amúgy tök érdekes volt, kaptunk az Eurosport Dán stúdiójától egy pár infót, és ők mesélték, hogy nagyon hasonló volt a pálya íve, bár mondott, hogy fiatal volt, most itt nincs előttem amúgy, hogy hány éves.
99-es születésű volt.
99-es. Szóval hasonló volt a pálya íve, mint Abraham Szené, hogy tudták róla, hogy egy tök tehetséges srác, de lassabban fejlődött, mint mondjuk ezek az UFO-k, mint Pogacsár, vagy mint Evenepul, akik nagyon-nagyon fiatalon bekerültek a nagyok közé, és hogy azt írták, hogy és ez a nyilván a legnagyobb tragédia maga a halál, most ehhez képest igazából apróság, hogy a pályafutása melyik szakaszán történt, de hogy pont az áttörés pillanatában volt, úgy, ahogy idén ugye Ábrahámszennek is összejött végre egy csomó minden, és a nagyon jól megy a túron, hogy ő is egy ilyen lassan érő, viszonylag lassan fejlődő kerékpáros volt, akinek rengeteg munkát kellett beletennie, és sok-sok évet, hogy erre a szintre kerüljön, és ilyen mondod, Marci, hogy most lett volna profi szerződés, ráadásul egy World Tour csapatnál, szóval ez tényleg egészen, egészen tragikus, hogy az áttörés pillanatában érte ez az eset.
Hát igen, tehát hogy ez külön, hát most nézd, valószínűleg ugyanilyen szörnyűködve ülnék itt, hogyha egy Trinkovos versenyző, akit amúgy nem tudok, hogy kicsoda, ő halt volna meg, de így, hogy tudom, hogy ki volt ő, így talán rosszabb, de amúgy, tehát hogy az a baj, hogy nem mehetünk el szerintem szó nélkül Ave mellett, mert ugyanazon a napon halt meg. Igaz, hogy ő a kórházba, és nem volt túl sok esély, hogy túlélje. Körülbelül én az OB-n beszéltem Attival, ő mondta, hogy ilyen 5% esély van, de amúgy ez számomra ez ilyen, tehát ilyen elképzelhetetlen volt, és így teljesen lesújtó, hogy tényleg egy napon halnak meg mind a ketten. Ez valahogy így, oké, hogy nem akkor történt, meg nem tudom, de hogy pont ugyanaz nap, ez szerintem, tehát erre nincsen nagyon szavak.
Gondolom mindenki tudja, hogy kiről miről van szó. Antal Attila Debrecen OB edzés baleset, mi is beszéltünk róla adásban. Én őszinte leszek, őt nem ismertem személyesen, de innen is részvétünket küldjük nyilván a családnak. Te gondolom azért többször találkoztál vele, Marci.
Igen, én találkoztam vele párszor, nem mondom, hogy ismertem, de beszélgettünk párszor. Tehát, hogy ilyen szempontból közelebb állt hozzám, mint André, tehát vele nem beszéltem gyakorlatilag azon kívül, hogy kongrac. Ávéval azért beszéltem pár szót, és egy ilyen nagyon rendes srác volt, ugye amatőr kerékpáros, igazából ezekre a komokra, a Straván ment rá legtöbbször, videókat csinált az összes edzéséről, meg fotókat, nagyon sokan követték őt, és követték a munkásságát, ha most lehet ilyet mondani igazából, úgyhogy hát nyugodjon ő is békében.
Így van. Na gyerekek, nem könnyű, de tényleg kanyarodjunk rá a túra, mert ezért jöttünk össze. Lantos úr, ez eddig jó. Én továbbra is tartom, hogy a szombati szakasz, és nyilván lehetett volna oldalszél meg káosz, ahol végigordítunk 2 órát, az nem volt túrhoz méltó szombat, de az összes többi nap jó volt, meg tele sztorikkal.
Szerintem egyébként a terep maga, ha lett volna rendes szél, akkor alkalmas lett volna egy jó versenyre. Én azt láttam ezen a hétvégén, hogy talán meg akarták kicsit csavarni ezt a dolgot, hogy mindig a túr hétvége 2 nehézhegyi szakasz, vagy legalább egy. És bele akartak rakni 2 olyat, ami egy picit más. Ugye ez a Murvás, ez nagyon-nagyon más volt, és egy ilyen dimbes-dombos, hát ha befúj az oldalszél típusú szakaszt. Én ezt amúgy támogatom, tehát hogy persze tök jó, hogyha nagy magas hegyi szakaszok vannak a hétvégén, de azért egy túrnak van 3 hétvégéje, belefér, hogyha az egyikbe nem az Alpokban vagy a Pirineusokban mennek. Hát a verseny meg, az az igazság, hogy az ember ugye olyan, hogy hogy mindig a legfrissebb élmények a legintenzívebbek. Ezért szoktuk mindig azt mondani, hogy ez minden idők legjobb túrja. Nem, ez minden idők legjobb túrja. Én nekem azért úgy az emlékeimben az van, hogy a túr az egy akkora esemény, és annyi minden történik, hogy mindegyik túr intenzív. Tehát én nem nagyon emlékszem olyan túra, amin unatkoztam volna. De az viszont tényleg igaz, hogy ennyi globális szinten is számottevő történet, az talán régen volt. Tehát ugye már elkezdtük azzal, hogy milyen sztorival van itt a négy nagy, és akkor jöttek ugye sorba, amiket szerintem majd sorba fogunk szépen venni, a Cavendish rekord, Girmay, a kis csapatok, stb. Stb.
Marci, te nem voltál bent vasárnap, murvás szakasz a Tour de France-on, 32 kilit mentek rajta, ugye Plugge, Lefever, Deng, tehát három nagy csapat főnöke full ki volt, de igazából azt tudjuk, hogy nagyon problémás szituba csak Jonas került. Egyébként Lanti, nem tudom, hogy olvastad-e, azt mondta, hogy két defektje volt, az utolsó 3 kilométeren belül egy lassú defekt, tehát még ott is lehetett volna Jonasnak problémája, végig Tratnik bicójával tekert. Na de Marci, most van a versenyzői szempont, meg a nézői. Mi marha jól szórakoztunk.
Az a durva, hogy én pont akkor kapcsoltam be, amikor Evenepoel támadott. Tehát, hogy amúgy Lefever, én nem tudom, mit szólt annál a pillanatnál, de ő panaszkodik gyakorlatilag a legjobban ezekre a murvás szakaszokra. Aztán látod, Evenepoel elég jól érezte magát rajta. Nekem nem tetszik Jonasnak a versenyzési stílusa, továbbra se. Igazából látszik, hogy Pogacsár erős, de úgy gondolom, hogy ez a túr ez abszolút nyitott még. Tehát, hogy én nem, az a durva, hogy én azt mondtam volna, hogy jóval nagyobb és sokkal biztosabb előnye lesz Pogacsárnak az első hétvégén, és most nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez nem lesz egy nagyon-nagyon szoros túr a végén.
Vasárnap beszólt Evenepoel Jonasnak, finoman beszólt Pogacsár Jonasnak. Magyarul, hogy csak tette a kereket, ebből többet is kihozhattunk volna, adhattunk volna Rogličnak, ehelyett a Viszma és Jonas csak rám figyelt. Valami ilyesmi volt Pogacsár idézete szabad fordításban. Mit szólunk ehhez, Lantos úr? Én mindig szeretem, amikor a nagyok nem csak ezeket a, tudod, előre megírt nyilatkozatokat hozzák, és tovább megyek, én értem Jonaszt, hogy miért ment így. De azt is értem, hogy Pogi miért szólt oda.
Az van, hogy Marci szerintem nagyon pontosan fogalmazott, mert nem azt mondta, hogy nem értem, hogy Jonas miért csinálja, hanem azt mondta, hogy nem tetszik. Tehát nézőként nem tetszetős, amit csinál, de én is úgy vagyok vele, hogy ha sportigazgatója lennék, akkor valószínűleg valami hasonló dolog jutott volna eszembe. Szerintem ők úgy mentek neki ennek a hétnek, és ugye ez a nyilatkozataikból is átjön, hogy tartottak tőle, hogy majd 2 perc hátrányuk lesz az első hét végén. Ők szerintem úgy jöttek neki ennek az első hétnek, hogy ezt éljük túl. A következő hét az már egy kicsit ilyen mocorgósabb, és a harmadik hét lehet nekik a legjobb. Szerintem, ahogy a sérülésétől egyre távolabb van, és egyre többet kerékpározik intenzív tempóval, úgy lesz Vingegaard formája valószínűleg egyre jobb, és gondolom, hogy azzal is kalkulálnak, hogy Pogacsár bár nem a naprendszerből, meg talán nem is a tejútrendszerből jött, hanem valahonnan nagyon-nagyon messze, de azért talán a harmadik hétre meg fogja érezni, hogy megnyert egy Giro-t. És hogyha ez bejön, és ha tényleg ez a taktikájuk, akkor nem túl látványos, de egy nagyon jó taktika lehet. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy az Ineos se volt látványos, mégis halomra nyerték a túrokat, nem szerettük őket meg ez rohadtul nem érdekelte, mert azért a sárga trikó valahogy mindig hozzájuk került.
Na jó, de a másik oldalon meg ott van, nem Marci, hogy azt se tudjuk, hogy Jonas mennyire fogja érezni a baszkört, a kihagyást, mert ha Pogacsárért izgulsz, akkor ilyen szempontból Jonasért is lehet, bár nekem nagyon gyanús. Amilyen arc kifejezése van meg, ahogy jár a szeme, amikor azt mondja, hogy ezt kiszámoltuk, nem láttunk még hegyet, harmadik hét, az elmúlt 2 év alapján azt mondott, hogy Jonas már-már fenyeget.
Igazából én egyetértek Lantival, tehát, hogy szerintem tényleg ők a harmadik hétre játszanak, és egyre jobban úgy néz ki, hogy egyre jobb formában lesz Jonas, míg ne legyen igazam, de mint hogyha Pogin látnám egy kicsit, hogy fárad. És azért az a harmadik héten ez tényleg visszaüthet. Az a Giro, úgyhogy... Nem tudom, tehát ez egy nagyon izgalmas túr lesz a végére szerintem, és nagyon szoros. És valószínűleg én nekem is ezt kellene csinálni Jonas helyébe. Én az egyetlen egy dolgot, amit nem értettem, hogy legalább mutatóba miért nem forog be. Tehát, hogy tényleg csak mutatóba. Nem kell, hogy itt izé megpróbáljon eltávolodni, de hogy odarakja a kereket, és utána kapuzik, és annyira látványosan nem forog be, hogy ez valami hihetetlen. Ezzel én számomra unszimpatikus lesz, amúgy csomó mindenki számára unszimpatikus. Nyilván ez őt nem érdekli, meg az egész Viszmát ez nem érdekli, mert ők nyerni szeretnének, csak tudod, hogyha beforog kétszer-háromszor mutatóba, utána mondhatja, hogy ez nekem nem jó, én nem fogok forogni, de azt rögtön az elejétől kezdve...
De az nem egy jelzés. Figyelj, nem egy jelzés, hogy rögtön az elejétől se forgok, vagy figyelj, Pogi, itt vagyok, rád figyelek, én nem akarok adni Roglicsnak, pont nem érdekel, mert murván nem adok annyit, mint adok hétvégén a Nagyhegyen.
Hát végül is, de igazából számomra ezért ez nem szimpatikus, de valószínűleg ez egy jó taktika. Tehát valószínűleg ismerik Jonaszt, tudják, hogy kitaláltak valamit, és ahhoz tartják magukat. És Jonas tényleg ilyen. Míg Pogi nem. Tehát Pogi tényleg, láttam egy nagyon-nagyon jó kommentet, tehát, hogy Jonas nyerni szeretne, Pogi meg versenyezni és nyerni. És a kettő között van különbség.
Engem amúgy az lepett meg, hát nyilván ezt is meg tudjuk magyarázni, de emlékeztek, amikor ott maradtak hárman. Szerintem pont akkor kapcsolódtál be, amikor ugye Evenepul, Pogacsár, illetve Vingegor hárman fölértek a szökéshez. Hogy ott például, pont amit mondasz, Marci, hogy egy ilyen nagyon ekonomi üzemmódos beforgással lehet, hogy rá lehetett volna nézni, de lehet, hogyha csak, nem tudom én, 5 percenként vállal egy 20 másodperces élenállást és tempómenést, akkor lehet, hogy Pogi meg Evenepul azt mondta volna, jó, a többit mi mellé tesszük, csak menjünk, és Rogličot tüntessük el egy életre az összetetből, mert nyilván Roglič nem tűnik most annyira erősnek, mint ez a hármas, de nála se tudhatod, hogy a második, meg a harmadik hét, meg a magas hegyek mit hoznak ki, és én azért sok versenyzőtől hallom azt, hogy akit el lehet pusztítani egy nap, azt el kell pusztítani aznap, mert nem tudhatod, hogy másnap nem mászik-e vissza az ablakon. Szóval én ezt lehet, hogy megpróbáltam volna, hogy figyelj, Jonas, egy nagyon kicsit forog be nekik, hát ha a többit elviszik ők ketten, mert hát ha ők fontosnak érzik, hogy Rogličot most eltüntessék.
Mind a két srác olyan, hogy szeretnek sokat vállalni. Tehát mind Evenepul, mind Pogi. Tehát, hogy tényleg még csak ezt a 20 másodpercet sem kellett volna szerintem, csak hogy tényleg beforog és rögtön kivált. Eleve úgy, hogy az elmenésben ott sokan voltak már a végén, tehát amikor fölértek az elmenésre, akkor már valami 12-en, 14-en, nem is tudom. Úgyhogy én is így gondolom. Tehát csak így mutatóba, tudod. De nem tudom. Rogličot tényleg ki lehetett volna végezni gyakorlatilag. Így meg lehet, hogy összeszedi magát a harmadik hétre, és ki tudja, még a végén lehet, hogy nem csak a dobogóért, hanem a győzelemért fog menni.
Én egy Viszmás sportigazgatótól, Arthur van Dongen olvastam egy olyat, hogy azért nem akartunk neki beforogni, ha hárman eltávolodunk, majd Pogacar abban még egyszer beletámad, akkor mi is kapunk, és minuszosan adunk. Tehát nem ért ennyit a beforgás, hogy Rogličnak adjunk, mint hogy a végén esetleg kapjunk.
Ja, hogy attól tartott, hogyha mennek tovább, mert ugye egyébként volt Vingegornak segítője, és azért láttuk, hogy volt olyan szitu, amikor ugye Laport meg Jorgensen nagyon sokat segítettek ugye egy későbbi Pogacsár támadás, hogy ez volt a logika, hogy nekik jobb, ha Vingegor segítőivel együtt tekeri végig a napot.
Nem, én ezt full úgy értelmeztem, hogy elszakadnak, ott hagyják a szökést, hárman maradnak a legvégére, Pogi még abba beletámad, és bónusz plusz időkülönbség.
Ja, de értem, de önmagában ugye már ez is egy probléma, hogy ugye ebben a helyzetben, ami most volt, ha Pogacsár támadott, akkor ugye ott voltak Vingegor mellett a segítők, akik tudtak érte dolgozni. Ha ezt a szitut tovább viszik, és hárman maradnak, akkor ha Pogacsár újra támad, akkor már nem lesz Vingegornak segítője, hanem egyedül kell megoldani.
Hát meg egyébként fáradtabbak lesznek. És hogyha fáradtabbak lesznek, akkor jönnek ki a különbségek inkább szerintem. Tehát, hogy amúgy igaza van a sportigazgatónak ebben.
Tráknyik Bicóján tekerte le a szakaszt Vingegaard, elvileg ugyanaz a beállítás, felolvasom neked, hogy Miki mit írt adás közben. Csak ezt magyarázd már el a hallgatóknak, nézőknek, hogy mennyire lehetett zavaroljon, azt meg bár láttuk, hogy annyira nem. Szóval azt mondta, hogy csak a stucni más, a nyereg magasság ugyanaz, vagyis Stratniknak hosszabb a hajtókar, de alacsonyabb a nyereg, Jonasnak pont fordítva, tehát az érzés ezáltal ugyanaz.
Hát attól függ, mennyivel hosszabb nyilván a hajtókar, de igen. Tehát, hogy valószínűleg ugyanolyan magasan ülnek. Most kicsit más a dinamikája a tekerésének, de valószínűleg nem egy 170-es, meg egy 175-ös hajtókart kell nézni, hanem mondjuk ha 170-es plusz 172 feles, vagy 165-ös és 170-es, vagy ilyesmi karokat kell nézni, és ott azért már nem olyan eszméletlen nagy a különbség. Tehát nyilván megérzi az ember, de azért ki lehet mozogni, főleg, hogyha tényleg ugyanolyan magasan ülnek, ugyanaz a nyerekbeállítás ennek köszönhetően. Az, hogy a stucni hosszabb be, azt szerintem jobban megérezte, de lehet, hogy most 1 centi különbség van, érted? Most gyakorlatilag nem tudom, így fogsz, vagy így fogsz. Tehát ennyi. Nem lehetett olyan vészes, hogyha 100 kilométert ült rajta.
Meg hát a 100-ból szerintem most nem néztem vissza, de lehet, hogy volt 40 kili, amikor nyugodtan visszacseréli.
Hát ha
meg az volt
a bicó, akkor nem érdemes igazából, mert azzal is csak időt és energiát vesztesz. Tehát, hogy amikor megállsz, bicót cserélsz, és onnan ugye föl kell zárkózni, és ki tudja, hogy egyébként egy ilyen szakaszon mi történik. Tehát nem, ez nem olyan, hogy ó, nyugi lesz, megállok pisilni, mert nem fognak elindulni. Nem, itt bármelyik pillanatban történhet bármi.
Az volt amúgy még érdekes, én olvastam most reggel egy pár nyilatkozatot, és arra számítottam, hogy egyáltalán megemlíti Vingegaard. Nyilván lehet, hogy volt olyan dán újság, vagy francia újság, akinek megemlítette, de az a pár lap, amit én olvastam, ott szóba se került. Tehát egyáltalán nem hozta szóba, megköszönte a segítséget Tratniknak. Volt ugye egy vicces videó, az egyik ausztrál tévében jelent meg, csinálták vele az interjút Tratnikkal, és megjelent mögötte Vingegaard, és belerakott valamit a zsebébe, és a riporter megkérdezte, hogy most rakott bele egy kis pénzt a kerékpárodért cserébe. De hogy én nem is olvastam semmiféle reakciót, pedig aztán tudjuk, hogy egy kerékpáros, ha valami 1%-ban befolyásolta a teljesítményét, azt jó eséllyel el fogja mondani a végén, hogy igen, 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 de. De itt én nem futottam bele ilyen, mert nem tudom, Gergő valahol említette ezt?
Én se futottam bele, ezt a tráknyikost én is láttam, tehát gondolom, ha oly zavaró lett volna, akkor kb. A második mondatába előjön, de majd kedre átnézzük az összeset, lehet, hogy valahol kitért rá, én se láttam.
Egyébként annyi még, hogy igazából ezeken a múlva szakaszokon, ugye mondtam, hogy máshogy kellene helyezkedni a kerékpáron, tehát máshogy ülsz rajta, a nyeregorra ülsz, nem tudom, tehát nem komfortosan ülsz a bicón. Tehát nem olyan, mint hogyha mennél 1 órát fölfele, mert akkor igenis számít a beállítás, meg számít a hajtás technika, de gyakorlatilag itt a kanyarokban máshogy kell helyezkedni a biciklin, mindig más ívet kell választani, nem úgy dőlsz be például, mint ahogy a rendes aszfalton, tehát hogy igazából itt nem a megszokott, hogy mondjam, tehát nem a megszokott pozícióba töltöd az egész napodat, hanem folyamatosan mozogsz rajta. És lehet, hogy pont ezért sokkal kevésbé volt zavaró ezen a szakaszon, mint egy nagy hegyi szakaszon.
Műsorunk és a Tour de France hivatalos időmérője Matisse Szó.
Játék, mert Lantos úrral megbeszéltük, hogy meglepetésszerűen támadunk a podcastbe, és hetente lehet nyerni Tiszó által felajánlott karórát. Lantos úr, mutassa a kezét, nem volt bunda, ugye? Jó, és még Marti se.
Itt van a zsebemben, ne aggódj.
És még Márton Dinától sem kaptuk helyes tippet e-mailbe. Szóval, hölgyek, urak, Tiszó játék, mondom a kérdést, és a játékukac eus.hu-ra, eus, mint eurosport, jatekukac.eusp.hu, de majd a leírásban ott lesz az e-mail cím. Jöhetnek a válaszok. Az első jó válasz viszi az órát, és természetesen majd e-mailben értesítjük a győztest. Kérdés a következő. Hány szakaszon viselte eddig összesen Pogacar a sárgát és a rózsaszínt? Ennyi, nem nehéz, össze kell számolni. Hány szakaszon viselte a sárga és a rózsaszínt trikót idén Pogacar? Itt vagyunk a hétfői pihenőnapon, eddig kell számolni. Egyetlen egy számot várunk, úgyhogy játékra fel.
De mikor kerül ki a podcast? Mert én így most előnyben vagyok.
Te így előnyben vagy, de ezen el ki is zártunk hivatalosan. Egyébként szerintem kint lesz hétfőn napközben, tehát ezt már kora délután bőven lehet hallgatni.
Műsorunk és a Tour de France hivatalos időmérője, na tisszó.
Evenepoel aktív, és ezt szeretjük, tetszik, vagy akár még azt mondom meglepetés, na de Roglic. Én olvastam egy olyat vele kapcsolatban, hogy ha macska lenne, akkor itt az első héten elhasználta volna a 9 életét. 3 nagy mentés vasárnap, feltűnően szürke, de én tudjátok, mit mondok? Hogy én nem izgulok érte, nekem valahogy nagyon gyanús az ember.
Szerintem azt már megtanultuk sok-sok év alatt, hogy ha valaki nem kap tényleg egy holtöltét az első héten, és tudjuk, hogy egyébként jó versenyző, akkor azért nem szabad izgulni érte. Annak idején közvetítettem dartsot egy ideig, én a számoló bajnok, elképzelhetett, tehát hogy fantasztikus volt, amikor az asztal alatt az ujjaimon számoltam, hogy akkor ez most kiszálló-e vagy nem. És ott a kedvenc dart szakijaim, köztük Török Laci, ő mondta mindig, ez volt egy ilyen kifejezés, hogy jól dobja a tömeget. Ami azt jelenti, nem súlylökés, hanem az azt jelenti, hogy ugye jó ütemben közelít ahhoz a mennyiségű ponthoz, ahonnan már kiszállókról van szó. Tehát, hogy ugye mindig volt az adott, már elfelejtettem, hogy hívják, mindegy. Szóval volt annak az adott résznek egy olyan szakasza, amikor csak közelíteni kellett a végjátékhoz. És ugye nem mindegy, hogy milyen gyorsan jutsz el a végjátékhoz. Na nekem ugyanez az érzésem sokszor a Tour de France első hetével, hogy ez még csak amikor dobják a tömeget. Tehát, hogy a lényeg az nem most jön, hanem vagy nem most volt, hanem majd a második és különösen a harmadik hét lesz. És igazából aki versenyben tud maradni az első héten, és Roglic abszolút versenyben van, az simán lehet, hogy teljesen mást mutat majd magából a második hét végén, és különösen a harmadikon. Úgyhogy egyetértek veled, hogy favoritnak nem nevezném, de azért a barna nadrágot se venném fel a Roglic szurkolók helyében.
Figyelj, én mondok egy nagyon érdekeset. Nem esett még el?
Hát nem.
Megmondtad, hogy nem fog elesni, Marci.
Így van, de most le is kopogom. Ez maradjon így. Ne essen el, és akkor még bármi lehet. De egyébként én szerintem, de az én szememben sokkal szürkébb, mint amit vártam tőle. Remélem, hogy ez változik a harmadik hétre.
Meg Lanti, tudod, mi az érdekes, ez igazából nekünk fontos, hogy nem tudod idézni az embert, mert alig szólal meg, amikor meg megszólaltod, ez a szokásos, hogy he.
Hát igen, de szerintem ő most kihasználja azt, és ezt jól csinálja a Red Bull Bora, hogy kötelessége nincs a megszólalásra, mert ugye nincs rajta trikó, nem nyer szakaszt, nem történik vele valami nagy dráma, hogy azt mondják, hogy na akkor muszáj, és így teljes joggal menekítheti ki azonnal a szakasz végéről, jön érte a kocsi, beültetik, és megy a szállodába, tehát, hogy, és pihen. És ugye volt Foytnak ez a klasszikus mondata, tegnap is ez a Tour de France-ot az ágyban lehet megnyerni, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat számít, hogy ki mennyit tud pihenni, és most ők ezt megtehetik. Tehát most semmiféle kötelezettség nincs, hogy ő nyilatkozzon, és látszik, hogy Roglic mennyit nyilatkozik, ha nincs kötelezettség.
Első hét MVP-je Abrahamsen vagy Bini Girmay, két nagyon meglepő név. Válasszatok, Girmay majdnem 100 ponttal vezet Philipsen előtt, aki nem nyert. Volt, azt mondom, 4 lehetőség, és persze Lanti, amit elmondta adásba, hogy az ember 3-szor volt második az országúton, egyet ugye elvettek, tehát hogy közel van, de akkor se nyert. Marci, neked, vagy nálad ki?
Hát nálam egyébként, ha MVP, akkor Abrahamsen. Tehát, hogy azért, amit ő megy most, az nagyon durva. És sajnálom, hogy nem jött össze szakasz győzelem neki, de ki tudja, még lehet, hogy összejöhet. Tehát amilyen erőben van, lehet, hogy a harmadik hétre kevésbé fárad el, mint sokszor keménytársa. És egy dimbi-dombib szakaszt simán lehet, hogy le fog nyerni. Nyilván Bini Girmay hatalmas, tehát, hogy megmenti a Vanti egész szezonját gyakorlatilag. Sőt, az elmúlt 2 évét talán. Három nap alatt.
Az a baj, hogy most ugye nekem akkor Girmayt kéne mondanom, csak hogy meglegyen az egyensúly, de és az első gondolatom az is volt, hogy igen, Abrahamsennek nagyszerű túrja van, de hát azért Girmay mégiscsak nyert 2 szakaszt, meg zöld trikó óriási előnnyel, de azért állok mégis Abrahamsen mellé, mert azért Girmay nem most robban be. Tehát ő már nyert egy Gent-Wevelgemet, ő már nyert szakasz Giro d'Italiáról, tudjuk, hogy ő egy kiemelkedő képességű versenyző, csak most minden összejön neki a túron, de tényleg minden, és ezt amúgy nagyon jól látni. Viszont Abraham szemből most lesz ismert kerékpáros igazából ezekben a napokban. Jó, neki is nagyszerű éve volt, mi, akik ugye tényleg az összes ilyen rétkerülő versenyt közvetítjük már az Eurosporton, mi találkoztunk vele a kisebb versenyeken, de azért a Brüsszel Cycling Classic az nem az, amihez órát állítanak Magyarországon, meg szerintem Belgiumon kívül máshol sem. És maga ez a sztori, amit ugye el is meséltünk, hogy ő dobta ezt a hegyi menő egót, és azt mondta, hogy akkor izom, erő, teljesen új versenyzési stílus. Én mindezt, a sztorit összerakva, azt, hogy most robban be, és az, hogy az a 160-70 kilométeres szólószökés, dimbi-dombi terepen, 80 kilós súllyal, azért az is nagyon durva volt. Szóval mindezt így összevetve azt kell mondanom, hogy nem tudok fékek és ellensúlyok rendszere lenni, úgyhogy én is Abrahamsen mondom.
Én azért kezdlek, Filip, szerintem, mert Antival előző podcastban beszéltünk róla, a Netflixet végignézted, láttad, neked is az jött le, hogy rá lehet húzni ezt a gonosz szerepet, mert alkalmas rá?
Rá, igazából persze, meg ott még a Netflixes sorozatban a saját főnöke mondja rá, hogy arrogáns, és gyakorlatilag mindenki egyetért vele. Valószínűleg ez így is van. Nyilván én mondjuk tartom magam ahhoz, hogy kell egyfajta nagy képűségnek lennie az emberbe, hogyha győzni akar, és elhitted, hogy ahhoz, hogy elhiggye, hogy győzni tud, ahhoz muszáj. Nyilván itt nagyon kicsi a különbség az önbizalom és a nagyképűség között, és Philipsen eldőlt abba az irányba, hogy már nagyképű, viszont főleg egy sprinternek szerintem muszáj nagyképűjenek lenni sokszor, hogy nyerni tudjon. Meg tényleg, ahogy reagált, mondjuk lehet, hogy ha nyertem volna mennyit? 7 darab túrszakaszt? Vagy 6-ot? Mennyi? 6-nál jár, nem?
Hát tavaly nyert 4-et.
Előtte meg 2-t, igen. Úgyhogy 6-nál jár. Ha nyertem volna 6 túrszakaszt, akkor lehet, hogy én is káromkodva reagálnám le, hogyha most már harmadjára nem sikerülne, és kicsimulna. Ugye most ez arról a videóról beszélek, amikor így a kormányra feküdve pihen a szakasz után, és akkor felordít, hogy fuck, és ráüt a kormányra. Tehát, hogy ezek a reakciók amúgy szerintem normálisok egy sprintertől, akiknél ilyen kicsimulik egy szakasz győzelem, és ugye ő ezért jött. Tehát azért van itt a túron. Neki a második hely az már nem számít. Nem érdekli, pont. Nyerni akar, és ezért mindent meg fog tenni. És igen, nagyképű és arrogáns.
Meg azt is vegyük hozzá, hogy egy sportolónál az, hogy nagyon akarja a győzelmet, az elméletileg egy pozitív dolog. Ezt erényként szoktuk mondani egy élsportolóról, hogy ő nagyon akarta a győzelmet. De bocsánat, ha valaki nagyon akarja a győzelmet, abban benne van, hogy amikor meg nem sikerül, akkor meg sík ideg. És nyilván eltérő típusú, eltérő alkatok vannak. Ugye mindig viccelődünk azon, hogy Armstrong mennyire ki van, hogy ölelkeznek a riválisok egymással, meg jóba vannak, meg szépeket mondanak egymásról. Holott ez tehát erről is beszéltünk sokat. Armstrong valószínűleg egy olyan típusú versenyző volt, akinek az olyan lelki alkat, akinek az kellett, hogy kb. Gyűlölje azt, aki ellen versenyez, akkor, amikor versenyez egyébként, mert meg lehet nézni, hogy most milyen viszonyban van mondjuk Jan Ulrichal, vagy hogyan beszél egyik-másik riválisáról, meg el is szokta mondani, hogy van csomó olyan ember, aki feszült viszonya volt a pályafutása alatt, majd miután vége lett a karrierjüknek, akkor tök jóba lettek. Tehát ez egy alkat szerintem, hogy valakinek erre szüksége van. A másik az olyan, mint Tadej Pogacsár, aki mosolyog, megölel, nem tudom én, ad egy cukorkát a gyerekednek, majd kegyetlenül leszakít a hegyen, és megöl. És neki nem kell az, hogy veled rossz viszonyban legyen, vagy haragudjon rád, hogy ezt megcsinálja. Szóval szerintem nyilván az, hogy most Philipsen milyen ember az életben, azt egyrészt nem tudom, másrészt én nem vagyok nagy támogatója annak, hogy abból, hogy ki hogyan viselkedik a tévékamerák előtt, abból teljes egészében meg akarjuk határozni, hogy ő mondjuk ott van a feleségével, meg a gyerekével, meg a barátaival, hogyan viselkedik. Szóval én nem tudom, hogy Philipsen amúgy milyen ember, azt viszont látom, hogy van ilyen lelki alkat, akinek egyszerűen ez a fajta fanatizmus kell ahhoz, hogy jó eredményt érjen el. Nem mindenkinek megy ez a kedves cuki nagyra nőtt óvodás vagyok, mint Pogacsár.
Egyébként annyit fűznék még ehhez hozzá, hogy annó a Ivan Basso nekünk elmondta, hogy akkor lehet mérgelődni, meg káromkodni, meg nem tudom kifejezni az érzéseinket, hogyha fölértünk a buszra. Na most ehhez annó a Gavazzi nagyon is tartotta magát, tehát azon a Giron, amin én is ott voltam, azon ő egyszer ugye második lett, egyszer meg elesett a Strade Bianchi szakaszon a szökésből, és igazából a legerősebbnek érezte magát, és úgy gondolta, hogy megnyerheti. Azon a szakaszon biztos, de szerintem a másikon is, amikor második lett, fölérte buszra, iszonyatosat nagyot ordított, és emlékszem, hogy földhöz vágta sisakját izomból. Tehát, hogy belőle ott jött ki ez az állat, meg a csalódottság, és az az új, hogy Philipsennél előjön a kamerák előtt is. És tényleg ez, amit mondtál, hogy most a tévéképernyők előtt hogy reagál, abban nem lehet megítélni, hogy amúgy milyen ember. Én rendszeresen, többnyire a magyar versenyek után, mert ott ismerem a srácokat, rendszeresen bocsánatot kérek csomó mindenkitől a viselkedésemért, mert egész egyszerűen tudod, amikor ilyen nagyon pici dolgokon múlhat a győzelem, akkor nagyon bunkó tudok lenni, meg nyers, és én is tudok káromkodni, meg elküldeni valakit melegebb éghajlatra, miközben lehet, hogy amúgy nem is tehet róla, mert nem bír beforogni, de egész egyszerűen abban a helyzetben mérges vagyok, és ezt a lehető legrosszabb módon fejezem ki, de nem tudom máshogy lereagálni. Tehát pont ezért én bocsánatot szoktam kérni, és Philipsen is igazából lehet, hogy ilyesmi, csak a tévéképernyők előtt küld el mindenkit a fenébe, meg mérgelődik.
Egy gondolat csak ide, és ez nagyon jó, hogy mondtad amúgy, Marci, hogy csak a nézőinknek egy ilyen kis iránymutatás, hogy azért amikor néznek egy ilyen versenyzőt, és látják, hogy hogyan viselkedik, akkor gondoljanak arra, hogy ők éppen otthon ülnek teli pocakkal, valószínűleg légkondicionált szobában, egy viszonylag komfortos állapotban, most tisztelet a kivételnek, aki mit tudom én, autót vezet, mit tudom én, szenet bányászik éppen, és lehet nézi tévén, vagy nem tudom, de hogy a versenyző viselkedéséhez képzeljék hozzá a saját életüknek a legstresszesebb szituációit. És úgy próbálják meg megítélni a versenyzők viselkedését, hogy ők hogyan szoktak viselkedni életük legstresszesebb szituációjában. Mert nagyon könnyű telipocakkal jó fejnek lenni amúgy, meg kényelmesen elhelyezkedve valahol minden rendben van, de nagyon, de azért mindenkinek van egy árnyoldala, amikor stresszes, amikor nem jönnek össze a dolgok, amikor hullafáradt, amikor ideges. Én emlékszem egyébként, nekem a feleségem azt mondta, hogy ő például minden párnak elmondaná azt, hogy gyerekek, szokjatok hozzá az, hogy a másik fáradtan nem olyan, mint amilyen egyébként szokott lenni. Stresszesen, fáradtan, kimerülten egyikünk se úgy viselkedik, amilyen emberek egyébként vagyunk. Tehát jogtalan azzal az állapottal összehasonlítani egy verseny végén viselkedő kerékpárost, mint amikor te kényelmesen otthon ülsz, és csak nem tudom, hogy nézelődsz, meg válogatsz a meggyes, meg a citromos sör között.
Nem is kell egyébként a legstresszesebb szituációt elképzelni, csak képzeljenek el a hallgatók egy szimpla budapesti csúcsforgalmat, megspékelve azzal, hogy talán valahova időre oda kéne érni.
Ez jó. Igen.
És 40 fok van a kocsitba, és pont áramlott a légkondi.
Igen, mondjuk.
És merül a telód, nem tudsz odaszólni, hogy késsel.
Na mondjuk ez már azért elég komoly.
Hát ez olyan, mint Philipsennél egy 5 centis második hely. Marci, hogy mondtad, az előbb elfelejtettem az egyik szót, hogy nagyon kicsi a különbség, a nagyképűség és a...
És tehát az arrogánság, nagyképűség és a, hogy várja, motiváltság között? Szerintem ezt mondtam.
Jó, a kérdésem a következő, és nyitok egy zárójelet. Ez ilyen, lehet, hogy már lesz egy rovatunk, hogy őszinte percek Dina Marcival. Ez következik most. Figyelj, azt szeretném kérdezni, hogy jobban ismered Walter urat, mint mi. Az ő pályafutásában az, hogy így gondolkodott. És a tiédben, hogy annó 2020 és környéken mondjuk évszámilag te hogy gondolkodtál, Az most érezhető benne, hogy ki hol tart. Tehát Atinak volt egy ilyen jó fej, és félre ne értse senki. Nem azt mondom, hogy ő nagyképű volt, hanem hogy volt egy ilyen jó gondolkodás, hogy igen, én vagyok a Walter, el fog jutni odáig, el is jutott. Érted, mit akarok kérdezni?
Hát azt, hogy én tudom magamról, hogy én az elmúlt 3 évben jutottam el odáig, hogy nyerni akarok.
Na ez.
És nem örültem például egy második helyen. Tehát azelőtt, ha jól mentem, annak mindig örültem. De ha már, tehát én nem, tisztán emlékszem, hogy az első pillanat, amikor tudom, hogy nagyon jól mentem, amikor második lettem az OB-n, és Atitól kikaptam sprinten, tudtam, hogy nagyon jól mentem, büszke voltam a teljesítményemre, de egész egyszerűen, már bocsánat, egy szar nap volt, mert második lettem. És ehhez nem is tudom, 25 évesnek kellett lennem, hogy eljussak oda, 12 évet kellett kerékpározzak, hogy az első olyan pillanat legyen, amikor nem örültem annak, hogy jól mentem egyébként, tehát nem egy pozitív napot zártam, hanem inkább egy negatívat, mert nyerni akartam. Úgy mentem oda, hogy nyerni akarok. És igen, Atiba ez benne van, már jóval régebb óta, úgyhogy biztos, hogy ez hozzájárult a pályafutásához. És nem is azt mondom, hogy motivált, hanem most megint elfelejtettem igazából.
Figyelj, én dupla idézőjelbe értsem mindenki, és a szó szép értelmében van ilyen, ez az önzőség.
Igen, de hát ez kell ahhoz. Tehát ezek a amúgy csomószor rossz tulajdonságok teszik a versenyzőt bajnokká. Tehát ezek muszáj az embernek saját magára gondolnia, muszáj egy kicsit nagyképűnek lenni, mert az kell ahhoz, hogy eljusson oda, ahova eljut.
De gondoljatok bele, az élet más területén is így van, nem? Tehát az elégedetlenség az például nem egy jó tulajdonság, de ha mindig minden elégedettek lennénk, akkor valószínűleg fele ennyit se fejlődne a világ. Tehát valahol az elégedetlenség motiválja a fejlődést is.
Igen.
Szép, szép. Ne menjünk tovább, tegyünk pontot, mert messzire fog vezetni is.
Bodnár úr, csak annyit szeretnék én, hogyha ezt magadra tetoválod, akkor egy pici albetűt a jobb alsó sarokba, jó, hogy forrás megjelölés.
Köszönöm, Vásznak. Oké. Még egy valami mellett, ne menjünk el szó nélkül. Árke a Total Vanti. Csúnyán mondom megint, hogy kis csapatok, miközben a Bora nem, Lidl Trek nem, Viszma még nem. Tehát én szerintem ez gyönyörű. Gyönyörű, és soha nem vártam volna, hogy Voklen meg Türzsis neve elhangzik az első hét után.
Én egyetlen tippem, ami még bejött, hogy a Viszma nem fog szakaszt nyerni, úgyhogy azt tényleg, tehát, ahogy kiválasztottuk a csapatokat, hogy melyikek nem fognak nyerni, én mondtam egy nagyot, de hát nem tudom, álmomban nem gondoltam volna, hogy az első héten totális Arkea győzelem lesz. A Vanti az azt mondom, hogy benne volt, de tényleg ez a két francia csapat, ez óriási. Már csak a Frances Dezsőnek kéne egyet nyernie, és akkor a franciáknak olyan túrja lenne, hogy hihetetlen.
Én amúgy azt szeretem benne, egyrészt nagyon, nagyon örülök mindig, mikor kis csapat nyer, ugye az Arkea nem nyert még soha túron, de pont tegnap megnéztük, hogy a Total is 2017-ben nyert utoljára túrszakaszt. Tehát, hogy azért az elmúlt években nekik se jött össze. Nekem emellett, hogy kis csapatok, még az is tetszik, hogy nem annyira befutott versenyzők. Tehát Vauclairről is régóta tudjuk, hogy jól megy hegyre, de azért ez neki óriási lökést fog adni. És Türzsis is, hát mennyire régóta látjuk ott a egynaposokon, klasszikusokon, legjobb 20-ban általában ott van, és annyira jó látni, amikor egy olyan versenyző, akiről tudod, hogy benne van a jó eredmény, végre összejön neki, végre kiadja neki, és végre minden összeáll, úgyhogy én még ezt a részét is nagyon élvezem, meg pont amire Marci is utalt, hogy azért ilyen frankomániával nem nagyon lehet engem vádolni, de na azért a franciák megérdemlik a saját versenyükön, hogy legyen sikerélményük.
Hát most pontosan.
Hát most van. Na jó, gyerekek.
Milyen durva, bocsi.
Igen.
Bianchival lehet szakaszt nyerni.
Lehet.
Meg amúgy számomra most derült ki, hogy valószínűleg ez az MVP-có se lehet olyan rossz, mert nem mennek vele rosszul a srácok. Nyilván a kiegészítők mindig topok voltak, de a vázról semmit nem olvastam, meg semmit nem tudok.
Ha most ilyen felkészült youtuber lennék, hogy szokták ezt a nagyok lanti, hogy ha ide kattintatok, akkor a bringalandos Bianchi bemutató videó, vagy ide... Nem tudom,
és közben egy kis csengő hang a háttérben, csing, iratkozzatok föl.
Bocsi, hány szakasz nyerte Totál eddig a túron történelme során? Lehet, hogy ez a kettő, 2014.
Nem, van nekik, azért annak idején ők nyeregettek.
Ja,
Tehát
várjál,
ők
várjál, ők
nyilván
ugye...
ugye ők ilyen Europcar, meg mit tudom, milyen
Ah,
néven,
igaz,
azért tudom,
igaz.
Föklerrel, meg annó, tehát maga a csapat, amúgy, most remélem jól mondom, hogy az Europcarból lett a Total,
Jól
de
mondod.
hogy
Hogy csak
ők azért
Pierre Roland nyert
nyeregettek.
kettőt is az egyik túron szerintem.
Figyelj, itt van
Pierre Roland,
előttem.
Kálmzsán, volt azért nekik egy bő, szerintem ilyen 8-10 szakasz győzelmük van a túról, nekem úgy rémlik.
Itt van előttem megnyitva, hogy kedden beszélünk róla, de Pierre Roland 2012, Vokler is nyert nekik többször, itt van nekem a stat, 2006 óta ők nyeregetnek. Úgyhogy igen.
Csak ugye
Valamiért
régen,
nekem
tehát
nem
ez
volt
nagyon
meg,
régen.
hogy a Europcarból alakult. Én azt valamiért azt hittem, tudod, hogy oda ment a Sagan, és akkor lett egy új csapat, de aztán rájöttem, hogy igen.
Hát figyelj, Marci, konkrétan a jogelőd az 2000 Bonjour, tehát nagyon régi csapat.
Nem ők voltak a Bouygues Telekom annak idején, vagy az megszűnt?
De, ők voltak.
Aha.
És 2011-től jött a zöld mez Europcar.
Aztán lett ugye Direct Energy.
Igen, 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 igen.
16, így van.
A fekete mez sárga karikával itt a vállon, az nagyon megmaradt.
Chavanel volt ott még, meg fú, már nem tudom, volt egy belga vagy holland nagy név, de arra már nem emlékszem.
Jó, 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 jó versenyzőik voltak, meg nyertek rendesen. Marcikám, mi lesz neked a következő?
Cseh V4, majd Checkör. Jövő hét szombat a V4, és akkor utána a következő héten a Checkör.
Láttad, Peák úr, milyen jól ment? Vasárnap?
Láttam, bizony. És nem csak a szlovákon ment jól, ugye a magyaron is, csak ott hazaért egy elmenés. Úgyhogy, ahol egyébként Karládi hetedik lett, ha jól láttam, tehát
Így
hogy azért
van.
Ő is jól ment.
Igen, 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 igen. Azt szeretném még kérdezni, hogy mikor várható Dina úr a héten stúdióba? Majd megbeszéljük?
Az egyik nap.
Jó. 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 Akkor Marci,
ezt írd
amikor
be a naptáradba, jó, hogy Dina úr egyik nap.
Jó. Akkor ugyanezt tudom mondani a Walter úrra váróknak telefonon, hogy egyik nap. Bár az vicces volt egyébként, hogy kezdem Marci, ezt nem láthattad, hogy csomó kérdezték a nézők, hogy lesz-e olyan, mint az elmúlt 2 évben, hogy egy nyugis szakaszon Attit felhívjuk, mert egy órán keresztül mesél meg lehetőleg kérdezni telefonon. És hát mondom, hogy szeretnénk, igen, csak még Walter úr nem tudja, majd 1 percen belül Twitter üzenet, most már tudom.
Hát látszik, ő is követi. Figyelj,
követik.
Nekem is le van töltve a Max, már azon nézem, még kintről nem tudtam előfizetni a sportra, úgyhogy öcsémet kértem meg last minute-be, hogy gyorsan izért fizessen már elő, mert nem tudom, miért külföldön ezt nem lehet intézni, úgyhogy mindenki követ titeket.
Helyes, helyes. Hát fél olimpia az már maxon megy.
Igen.
Akkor már ott már nem lesz Eurosport app. Lantos úr, maradt önben valami, vagy köszönjünk el, és ne lássuk egymást mi holnapig.
Tekintettel arra, hogy szerintem nekem már most egy másik podcastet kéne éppen csinálnom, én arra szavazok, hogy búcsúzzunk el sűrű könnyek hullatása közepette.
Jó, akkor 3 dolgot mondok még nagyon gyorsan. Kedden jön Lengyel Tomi az adásba, erre lehet készülni. Akkor szintén ezen a héten valamikor Ati, valamikor Marci remélhetőleg. Tiszós játék a podcastben, és bringalandos játék az adásban vasárnaponként. Erre készülje mindenki. Meg lesznek ugye, Lanti, ilyen meglepetés. Itt egy Walter kulacs aláírva sorsoljuk ki játékok.
Bizony, bizony.
Ezért kell nézni a túrt. Lantos úr, Marci, nézők, hallgatók, sziasztok, kedden jön a folytatás, ciao, ciao.
Sziasztok.
Sziasztok.